Kedves hallgatom! Kánában az Úr Jézus a vizet borrá változtatta. Az a nagy üzenet ebben a történetben neked és nekem, hogy ő meg akar tölteni minket Isten igéjével, és aztán azt akarja, hogy azt adjuk tovább másoknak. Évekkel ezelőtt, amikor egy keresztény csoport előtt beszéltem, volt ott egy házaspár, akik megtértek, és használni akarták talentumukat Jézusért egy éjszakai klubban. Ezt nem szívesen hallgattam. Később megkérdeztem tőlük, hogy milyen talentumot tudnak használni egy éjszakai klubban Jézusért. Akadozva próbáltak szólni, de ezt mondtam nekik. Ide figyeljenek! Amikor Jézushoz jöttünk, akkor ő nem kapott senki más, csak bűnösöket. Régi, kopott kővedreket kapott. Ezután beszéltem nekik ezekről a kánai kővedrekről. Megmondtam nekik, hogy Jézus meg akarja tölteni az életüket Isten igéjével, a vízzel, és azt akarja, hogy azt adják tovább. Megmondtam, hogy amikor a Szentlélek nyújtja másoknak, akkor az az öröm borává válik saját életükben, és új vágyat teremt, és az élet örömét adja bármelyik hívő életébe, aki bízik benne. Elfogadták ezt a tanácsot, és jó barátok maradtunk. Jó néhány évvel ezelőtt találkoztam velük egy utcán. Egymásra ismertünk. Amikor halló távolságba kerültünk, ezt mondták: itt jön egy pár kopott kőveder. Ezt akarom mondani. Isten felhasználta őket, de nem azzal a talentummal, amit egy éjszakai klubban akartak felhasználni. Megtöltötte őket az élet igéjének vizével. Ezután lement Kapernaumba anyjával, testvéreivel és tanítványaival együtt, és ott tartózkodtak néhány napig. János evangéliuma, második rész, 12. vers. Ez valószínűleg arra az időre utal, amikor szülővárosának népe nem fogadta el. Elment a zsinagógába, és olvasott Ézsaiás tekercséből, majd ezt mondták: vajon nem a József fia ez? Lukács evangéliuma, 4. rész, 22. vers. Valószínűleg elpusztították volna őt akkor. Ezért költözött el Kapernaumba, amennyire megmondható, és az volt az otthona 3 éves szolgálata alatt. Közel volt a zsidók húsvétja. Jézus is felment Jeruzsálembe. János evangéliuma, 2. rész, 13. vers. Itt egy másik geográfiai ponttal találkozunk. Eltávozott a galileai Kánából, elment Kapernaumba, és most Jeruzsálemben van. Figyeld meg, hogy János ezt az ünnepet a zsidók húsvétjának nevezte. Többé nem az Úr páskája, ahogy erről Mózes 2. könyve 12. részének 27. versében szó van. Ez a zsidók páskája, egy vallásos ünnep, teljesen jelentéktelen, csak a szertartásokon mennek át. Most megérkezett az, akiről a páska beszél. A mi húsvéti bárányunk, a Krisztus már megáldoztatott. 1. Korintusi levél, 5. rész, 7. vers. Urunk fölment Jeruzsálembe. Ez nem nyilvános szolgálatának kezdetén történt, hanem valószínűleg az első év végén. Minden férfinak föl kellett mennie Jeruzsálembe 3-szor évente, a páska ünnepen, pünkösd ünnepén és a sátoros ünnepen. Jézus fölment a páska ünnepére, amit körülbelül április közepén tartottak. Láthatjuk, hogy János ezt megint földrajzi és naptári adatokkal támasztja alá. Azt látjuk itt, hogy megtisztítja a templomot. Ezt kétszer tette. Az egyik tisztítás szolgálatának kezdetén, és a másik szolgálatának végén történt. A templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. János evangéliuma, második rész, 14. vers. Állatokat, galambokat árultak, és pénzt váltottak. Nagyon érdekes, hogy nem fogadtak el semmi más pénzt, csak a templomi pénzt. Másfajtát nem lehetett fölajánlani és használni. Ezért volt pénzváltó helyük, és abból nagy hasznot húztak, hogy beváltották az idegen pénzeket. Amikor visszatértem egy külföldi országból évekkel ezelőtt, meg akartam szabadulni az idegen pénzektől, mert országunkban nem lehetett elkölteni. Volt egy pénzváltási árfolyam a repülőtéren, oda mentem, és mondtam nekik, hogy át akarom váltani a pénzt a saját pénzünkre. Hidd el, barátom, nem kaptam annyit, mint amikor fordítva váltottam át a pénzemet. Ugyanígy tettek a templomban is. Miért alkalmazták ezt a rendszert? Miért tették ezt? Mert a vallást igyekeztek megkönnyíteni. Vették a római pénzt, amin rajta volt a császár képe, és amellett még a pogányság néhány nyomata, és átváltották zsidó pénzre, amit felhasználhattak a templomban. Ezért itt kényelmessé akarták tenni az Isten tiszteleten résztvevőknek a pénzváltást. Azután a nagyobb pénzeket kisebbekre váltották át. Nem csak könnyűvé tették a vallást, hanem olcsóvá is tették. Rájövök, hogy nem szabad túlságosan hangoztatnunk a pénzt a gyülekezetben, és nem szabad koldulnunk, hanem mondok neked valamit, ami még ennél is tűrhetetlenebb. Egyesek úgy bánnak a gyülekezettel és Krisztus ügyével, mint valami olcsósággal, hogy olykor szükségessé válik a riadóztatás. Árultak állatokat is. Nagy forgalma volt akkor az áldozati állatoknak. Munkába és költségbe került azoknak a juhoknak és ökröknek a nevelése, és azt valakinek pénzét kellett csinálnia. Ez nagyon is könnyű volt a vallásos szédelgőknek. Ma is vannak ilyen problémák a körünkben. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította, és a galambárusoknak ezt mondta: vigyétek ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárkodás házává. Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy megvan írva: a te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. János evangéliuma, második rész, 15., 16. és 17. vers. Megmondom neked, hogy az Úr nagyon kemény volt, efelől semmi kétség. Nem szeretem azokat a képeket, amelyek szemtelen embernek festik le Krisztust. Úgy látszik, a festők nem tudják elképzelni, hogy Krisztus milyen lehetett. A tanítványok visszaemlékeztek a 69. Zsoltár 9. versére. Ezt a Zsoltárt 17-szer idézik az Új Szövetségben, és ez egyike a 6 legtöbbször idézett Zsoltároknak az Új Szövetségben. Ezt ismét idézi János a 15. rész 25. és a 19. rész 18. és 19. versében. A többi zsoltár, amit gyakran idéznek, a 2., a 22., a 89., a 110. és a 118. zsoltár. A zsidók pedig megszólaltak és megkérdezték tőle: milyen jelt mutatsz nekünk, amelynek alapján ezeket teszed? Jézus így felelt nekik: romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. János evangéliuma, 2. rész, 18. és 19. vers. A lerombolás kifejezésére a lüó szót használta, ami azt jelenti, hogy eloldani. Természetesen itt az ő emberi testére utal. Ezt mondták rá a zsidók: 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted? János evangéliuma, 2. rész, 20. vers. Akkor az a templom Heródes temploma volt. Még mindig munkálkodtak rajta, és addig már 46 év volt mögöttük a restaurálás munkájában. A görögben itt különös szavakat alkalmaz az író, amelyeket neked is meg akarok mutatni. A 14. és 15. versekben, amikor elmondják Jézus templom tisztítását, akkor a templomra a hieron szót alkalmazza János, ami az egész templomra utal. Különösen a templom külső udvarára, amit Jézus megtisztított. A 19. versben, és aztán ismét a 20. versben Jézus a naos szót használja, ami a templom belső szentélyére mutat. Ezt a szót lehet alkalmazni a testre utalva is, ahogy Pál teszi az 1. Korintusi levél 6. részének 19. versében, amikor azt mondja, hogy ma a szent hely nem kézzel csinált templom, hanem a mi testünk a Szentlélek temploma, naos. A zsidók azt kérdezik, hogy ő valójában ennek a templomnak az elpusztításáról beszél-e, amikor valójában az Úr az ő testének templomát értette rajta. Ahogy meg is van írva a 2. rész 21. versében, ő azonban testének templomáról beszélt. Jézus megmondta, hogy ha elpusztították ezt a templomot, akkor ő fölépíti azt. Az itt használt szó az egeiró, amit János 5-ször alkalmaz evangéliumában. Ennek valóságos jelentése az, hogy felébreszteni, és minden esetben, amikor ezt a szót használja, akkor a halálból való feltámadásra utal. Pál ugyanezt a szót alkalmazza a pizídiai Antiókiában mondott beszédében, amikor utalt a hívők feltámadására. Ezt alkalmazzák Lázár életének feltámasztására való utalással is. Ez fölébresztés volt. Ez az a kép, amelyet az egeiró szó mutat be. Pontosan ezt értette rajta, amikor testének templomáról beszélt. De tanítványai nem értették, és csak feltámadása után emlékeztek vissza erre, és akkor utaltak rá. Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. János evangéliuma, 2. rész, 22. vers. Most egy nagyon érdekes részlethez érkezünk. Valójában el kellene olvasnunk a 23. verstől kezdve, a 3. részt is ideértve, amelyben le van írva Nikodémus története. Mindez Jeruzsálemben történt a Páska ünnepe alatt. Amikor Jeruzsálemben volt a húsvét ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. János evangéliuma, 2. rész, 23. vers. Nagyon sokan olvassák ezt, és így szólnak: nem csodálatos, hogy az emberek hisznek benne? De ez nem volt csodálatos, mert a hitük egyáltalán nem üdvözítő hit volt. Pusztán egyetértésüket fejezték ki, amikor látták az általa tett csodákat. Ezért figyeld a következő megjegyzést. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat, és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. János evangéliuma, 2. rész, 24. és 25. vers. Az itt használt nyelvezet azt sugallja, hogy nem hitt bennük. Az emberek hittek Jézusban, de ő nem hitt bennük. Más szóval, hogy nagyon őszinték legyünk, hitük nem megváltó hit volt, amire Jézus azonnal rájött. Tudta, hogy mi volt szívük mélyében. Ez mindig súlyos veszély manapság azoknak, akik azt mondják, hogy hisznek Jézusban. Mit értenek azon, hogy hisznek Jézusban? Vajon azt, hogy elhiszik az evangélium tényeit? A fontos kérdés ez. Bízol-e benne, mint megváltódban, aki meghalt bűneidért? Vajon feltámadt-e megigazulásodért is? Vajon ő az egyedüli reményed a mennyben? Ez a tömeg érdeklődött, amikor látták csodatételeit. Látták a csodákat, de nem hittek Jézusban, és Jézus sem bízta magát rájuk. Tudta, hogy hitük nem valóságos, mert ismert minden embert. Tudta, hogy mi van az emberi szívben. Neki nem kellett bizonyságot tennie arról, hogy mi van az emberben, mert tetőtől talpig ismerte az embert. Más szóval, az Úr Jézus nem bízta magát a tömegre. Nagyon sokan hittek benne, de ő nem bízta rájuk magát. Amikor Nikodémus odament hozzá éjjel, Urunk igenis átadta neki magát, mert ez az ember őszintén hitt benne. Sajnálatos, hogy itt megszakad a gondolat folyamata a fejezet befejezésével. Ez egy olyan határ, ahol a fejezetváltás nem szerencsés, ezért folytatjuk tovább megszakítás nélkül. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat, és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. János evangéliuma 2. rész, 24. és 25. verse. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. János evangéliuma 3. rész, 1. vers. Ez az ember elszakadt a tömegtől. Urunk nem bízott a tömegben, mert tudta, hogy nem őszinte a hitük. De Nikodémus őszinte ember volt. Ismerkedjünk meg vele. Három vonását említhetjük meg ezen a helyen. Az első az, hogy farizeus volt. Ez azt jelenti, hogy Izraelben a legjobb csoporthoz tartozott. Hittek abban, hogy az Ószövetség Isten hiteles szava, hittek az eljövendő Mesiásban, hittek a csodákban, és hittek a feltámadásban. Ő farizeus volt, és Nikodémusnak nevezték. Ugyanakkor vezető ember volt a zsidók között. Tehát itt látjuk ezt a három maszkot, amit ez az ember viselt. Ez a modern ember képe, ha egyáltalán van ilyen. Nikodémus farizeus volt, amikor találkoztak vele. Amikor köztük volt, elvegyült soraikban. Többé-kevésbé levetette állarcát. Azután, amikor kiment a farizeusok közül, és végigment az utcán, akkor az emberek láthatták, amint lelép a járdáról. Rajta volt szertartásos ruhája és imaszíja, meg imasála, és ezt látva így szólhattak. Ez Nikodémus, a vezető ember, kiváló személy. Ezért egy egészen másfajta magatartás mutatott be. De neve Nikodémus volt, és e két állarc alatt rejtőzött az igazi Niki, a vén Nikodémus. Nagyon sokan hozzá hasonlóan élnek napjainkban. Sok olyan ember van, aki üzletemberként vagy vállalatigazgatóként működik. Bemegy az irodájába reggel, és az ott levők beszélnek vele, és ő megszólítja őket. Tisztelik és elismerik őt. Jól lehet azt gondolják, hogy ismerik őt, valójában nem ismerik. Aztán távozik az irodájából, és azon a reggelen több ügyfelével is találkozik, amikor megkérdezik őt az üzlet felől, és ezt mondja: az üzleti élet nagyszerű. Azután elmegy délben ebédelni a klubtagjaival együtt, és mihelyt belép a klubtagok közé, egészen más ember. Többé nem ilyen meg olyan úr, nem a vállalat igazgatója, hanem nagyon egyszerű öreg Joe. Vele golfoznak, azt hiszik, ismerik őt, és keresztnevén szólítják. Más magatartást ölt föl közöttük. Ez egészen más kapcsolata utal. Megkérdezik üzleti életéről, és elmondja nekik: ó, az üzlet nagyszerűen megy. Azután este, amikor minden munkát elvégzett, hazamegy. Kinyitja otthonának az ajtaját, belép, leveszi felöltőjét, bedobja magát egy fotelba, és egy egészen más ember megint. Felesége oda megy hozzá, és rátekint, amint ledobja mindegyik állarcát. Többé nem üzletember, nem vállalatvezető. Többé nem klubtársainak a barátja. Most a valódi Joe. Felesége megkérdezi: mi a baj, Joe? Rosszul megy az üzlet? Ezt válaszolja: nagyon rosszul megy. Igazában ez az ő valódi énje. Imádkozzunk! Istenem, őrizd meg a képmutatástól! Add, hogy mindig őszintén és igazán álljak előtted, tudva azt, hogy te mindent ismersz rólam. Segíts, hogy ebben a tudatban merjek bizalommal hozzád fordulni, az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.